Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Ignát Márk. Most az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást, tartsanak velünk. Egy budapesti hagyományőrző fesztivállal elkezdődött a magyar-szerb kulturális évad. A következő időszakban népzenei és néptánc programokkal, gasztronómiai eseményekkel és kiállításokkal hívják fel a figyelmet a két ország közötti kulturális kapcsolatokra. Az évad 2026. július 22-ig a Nándorfehérvári Diadal 570. évfordulójáig tart, és Belgrádban zárul. Rozgonyi Ádám összeállítása.
A magyar-szerb kulturális évad keretében Magyarországon, a Vajdaságban és Dél-Szerbiában is lesznek programok. A látogatókat kiállítások, koncertek, könyvbemutatók és hagyományőrző rendezvények is várják. Mondta az Inforádiónak Rusz Milán, színművész, rendező, az évad miniszteri biztosa, a Magyarországi Szerb Színház igazgatója.
Február végéig, azaz márciusig bemutatkozik Magyarország sok-sok kulturális tartalommal Szerbiában, ebben lesznek a képzőművészettől kezdve a gasztronómiáig, de természetesen hát komoly, magas művészet, tehát képviselő kulturális tartalmak, de a népszerű művészet is bemutatkozna, mint például december 9-én Szerbia legnagyobb 4000-es koncerttermében a 100 tagú cigányzenekar, és így tovább a Nemzeti Színháztól kezdve a Nikola Tesláról szóló Mega Musical produkció, de azon kívül festők, képzőművészeken kívül írók, könyvbemutatók, néptánc, népzene és nagyon sok minden tartalom fog megjelenni Szerbiában, hogy az egyszerű emberek, az utca embere is ismerkedjen a magyar kultúrával, hiszen ez fontos. A politikusok, a diplomaták, a művészek, én azt gondolom, hogy előkészítették ezt.
Jövő márciustól a szerb kultúra különlegességeit ismerhetik meg az érdeklődők Magyarországon, tette hozzá a miniszteri biztos.
A Mitemen nagyobb lesz a szerb kulturális tartalom, tehát több előadás jön, de azon kívül ugyanúgy fotóművészektől kezdve gasztronómiai fesztiválokon keresztül nagyon sok minden lesz itt Magyarországon, hogy aztán július 22-én a Nándorfehérvári Diadal helyszínén, azaz a belgrádi Kalemegdán várban lovagi játékokkal fejeződjön be a magyar-szerb kulturális évad.
A kulturális évad megvalósításában a többi között a Fonó Budai Zeneház, a Hagyományok Háza, a Nemzeti Színház, a Budai Szerb Ortodox Egyház, valamint a Magyarországi Szerb Színház vállalnak partnerséget, a Vajdasági Magyar Programok szervezésében pedig a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Szövetség vesznek részt.
Egész estés animációs film készül Rejtő Jenő legismertebb regénye a Piszkos Fred a kapitány alapján. Az alkotásból részleteket vetítettek a héten a Highlights of Hungary és a Magyar Összetartozás Intézetek közös rendezvényén. Rozgonyi Ádám az animációs film rendezőjével, Varsányi Ferenccel beszélgetett.
Jelenleg túl vagyunk egy fejlesztési szakaszon és egy gyártás előkészítő szakaszon, amit a Nemzeti Filmintézet támogatott, és most adtuk be a pályázatot a gyártásra. Tehát ez még nem gyártási szakasz, hanem gyártás előkészítés, amelyben elkészítettünk figura, háttér, látványterveket, storyboardot, storyboard animatikot és egy angol-magyar nyelvű teaser filmet. Fölvettük a színészekkel a dialógokat, és tulajdonképpen most áll készen a produkció a gyártásra.
És mi a koncepció egyébként? Hogyan kell elképzelni ezt az animációs filmet?
Az animációs film az egy egymásra épülő hosszú folyamatnak az eredménye mindig. Teljesen mindegy, hogy ez két perces vagy egész estés. Mindig ugyanazt kell megtenni, kell ez először egy forgatókönyv, a forgatókönyv alapján elkészülnek a figura, látvány, háttértervek, ebből elkészül a storyboard, a storyboardhoz fölveszik a dialógot a színészekkel, utána indul az animációs szakasz, végeli kompozitálás, majd pedig a hangjútó munkák és aztán a lerendelése a digitális technikával készült filmnek. Tehát ez minden esetben egyforma, teljesen mindegy, hogy milyen hosszúságú filmről van szó. A rejtői világ az rendkívül abszurd. abszurdak a történetek, abszurdak a karakterek, és ezt a világot, ezt csak animációs filmben lehet visszaadni. Élő cselekményes filmben sok mindent elvesztenénk, ami a rejtői humornak, mondhatnánk azt, hogy alapvetően fontos része. Csak egy egyszerű példát mondok, hogy beszélget két ember, és egynek kés van a hátában, és úgy olyan kedélyesen beszélgetnek erről a késről, mint hogyha csak arról lenne szó, hogy milyen az időjárás, és közben milyen módon mozognak, hogyan beszélnek, hogy néznek ezek a karakterek. Tehát ezt a világot ezt csak az animáció képes visszaadni. Élő filmben ezek mind elvesznének, eltűnnének.
A teljes regényi történet megjelenik tehát ebben az animációs filmben, vagy nyilván igyekeztek tömöríteni is
ezt? Teljesen megjelenik a regény, hiszen maga az alaptörténet az végig a filmben is, a forgatókönyvben is megvan. Természetesen minden adaptációnál mindig hozzá kell nyúlni az eredeti regényhez, nem csak a hossza miatt, hanem sok minden egyéb szerteágazó szál, egyszerűsítése is szükséges. Rejtőre jellemző volt, hogy ő nagyon szeretett csapongani, hát úgy írta ezeket a regényeit, hogy éjszakánként kávéházban kártyázott, sztorizott, jól érezte magát a írótársával, Karintivel, József Attilával, és akkor hajnalban hazament, és akkor látott neki az írásnak éppen aktuális titkárnőjének, aki közül kettő a felesége is volt, lediktálta a műveit. Tehát nála azért vannak ilyen kicsit csapongó mellékszálak, ezeket mind egyszerűsíteni, menyesegetnünk kellett. De a lényeg az, hogy az alaptörténet, hogy egy archetípusos mese, ahol egy kódos és királyfi parafrázisról van szó, valójában Martin regénynek a parafrázisáról, hogy helyes egy uralkodó meg egy csavargó egymásra, és ki hogy tud helytállni a másik teljes idegen közegében. Tehát ez a történeti szál, ez tökéletesen átjött a regényből a filmbe is.
Valsányi Ferenc rendezőt hallották. Borbély Szilárd művei alapján készült drámát mutattak be a Víg Színház házi színpadán Seres Zoltán rendezésében. Az egy gyilkosság mellékszálai a Borbély Szilárd szülei ellen elkövetett rablógyilkosság történéseihez kapcsolódik. Versek, próza részletek, valamint nyomozati anyagok és tárgyalási jegyzőkönyvek felhasználásával. Kocsonya Zoltán beszélgetett Seres Zoltán rendezővel, aki egyúttal egyik szereplője is az előadásnak.
20 évvel ezelőtt olvastam először a kötetet, akkor én beleszerettem a kötetbe. Én akkor szerettem volna ebből csinálni egy előadást, de aztán olyan súlyú, olyan kiterjedésű volt az egész, hogy én ebbe inkább nem fogtam bele. Én annak idején találkoztam a Szilárddal, beszéltünk erről, ő szabad utat adott, de ez tulajdonképpen mindig aludt ez a dolog, és csak 20 év után megjelent egy prózai kötet, ez az Árnyképrajzoló, és ebben egy ilyen 29 fejezetes etapban a Szilárd összefoglalta ezt prózában. És igazából ez volt az, ami újra beindította ennek a dolognak a fontosságát.
De ha jól tudom, akkor emellett azért versek, egyéb próza részletek, és hát maga a nyomozati anyag és a tárgyalási jegyzőkönyv egyes fejezete is így helyet van, kaptak az előadásban.
Így van, a halotti pompából vannak benne versek, nem sok. Van a Szilárd halála után megjelent Kafka fiai írásából egy részlet, és hát a nyíregyházi törvényszéken én 3 napot eltöltöttem, megkaptam az egész nyomozati anyagot, fényképekkel, mindennel együtt, és abból olyan elemek kerültek vele, amik segíthetik magának a prózai alapműnek a tovább lendítését, és hát nyilvánvaló, hogy az, hogy ezek eredeti dialógusok, vallomások, helyszínelésekből van, ez nagyon izgalmassá teszi, és így áll 3 lábon ez az előadás tulajdonképpen.
Az előadás kapcsán korábban azt mondta, úgy fogalmazott, hogy emlékezés és szembenézés egyszerre ez az előadás. Mit is jelent ez? Az emlékezés ugye talán egyértelműnek tűnik, de a szembenézés az mit is jelenthet?
A szembenézés nagyon sok rétegű a dolog, hiszen Szilárd elég sok mindenre utal ebben a prózai műven, de aztán mindig van egy pillanat, amikor megáll, hogy miért áll meg az egy nagy rejtvény. Vannak erre persze mindenféle ötleteim, de néha szándékos, néha kétségbeesett tanácstalanságból áll meg. És a rétege az tulajdonképpen az, hogy hát a nyomozás hogy zajlott, aztán maga az ítélkezési folyamat, és hát a dolognak azért ezt nem lehet elkerülni, a dolognak van egy szociális háttere. És ez az egyik olyan szembenézés, amivel szerintem ma is érdemes szembesülni, ma is kell beszélni róla, mert az akkori tagadások, elfojtások, szűnyegalás, söprések, én szerintem a mai napig kérdéseket vetnek föl, és kikerülhetetlen, hogy ne szembesüljünk azzal, hogy a társadalom bizonyos rétegei azok hogyan élnek, milyen kényszerpályák lesznek ebből, és én azt hiszem, hogy ezek nagyon-nagyon fontos kulcskérdések a mai életünkben.
De rendezője és egyúttal egyik szereplője is ennek a két szereplős előadásnak, ugye Szántó Balázzsal közösen vannak ketten színpadon. Óhatatlanul ez egy nehezebb színházi szituáció, hogy a rendező, aki történetesen amúgy színész is, saját magát rendezi?
Én ezt a rendező szót, ezt valahogy mindig elkerültem ebben az ügyben, mert tudom, az ilyen...
A színlapon mégis így szerepel.
Igen, mert nagyon sokkal, hát nem tudom, lehetne, hogy alkotók, színpadra alkalmazta, nem tudom, miket lehetne még odaírni. Én bele sem gondoltam ebben a furcsa helyzetben, aztán persze volt egy pillanat, amikor az asszisztens azt mondta, hogy Zoli, ülj ki, és nézd meg, hogy most a világításban meg a helyek hogy vannak. Ez óhatatlan, de ezek praktikus kérdések. Én ezt nem tettem be, mint követ a zsákba, hogy nehezebb legyen. Adódott. Azt kell mondjam, hogy ritkán volt az, hogy vakartam a fejem, és azt mondtam, hogy hú, most hogy lehet kívül is lenni, meg belül is lenni egyszerre. Egy szűk csapat közös munkájának gondoltam, nagyon sokat beszélgettünk erről, kaptam jó tanácsot, volt, amit megfogadtam, volt, amit nem fogadtam meg, de én nem éreztem magam, hogy ketté hasadok. Azért sem, mert ez nekem nem jó szó az, hogy adósság, ez valami egészen furcsa a Szilárddal, és az édesanyjával kapcsolatban, ez nekem egy ilyen küldetés volt. Ezért minek utána ez egy küldetés volt, és egy elhatározás, hogy ezt nekem végig kell csinálnom. Ezért ezt a terhet valószínűleg ösztönszerűleg nem is akartam magamra venni. Ami nehézség adódott, az nem abból adódott, hogy mikor tudok kint lenni, és mikor tudok bent lenni. Volt egy nagyon finom figyelem, csönd és türelem, nem volt soha feszültség, ezt mondjuk szándékosan megpróbáltam elkerülni, mert abban nem lehet sem ilyet, sem másmilyen színházat csinálni szerintem. És ebből adódóan ez a teher, mint rendező, lekerült rólam, és én ennek nagyon-nagyon örültem, és nagyon hálás vagyok a munkatársaimnak, és köszönöm a segítségüket.
Serej Zoltán színművészt, rendezőt hallották. Megtartotta a 2025-26-os évadának első bemutatóját a Radnóti Színház. Lucy Kirkwood Gyerekek című színdarabját Fehér Balázs Benő rendezésében Kovács Adél, László Zsolt és Tóth Ildikó főszereplésével tűzte műsorára a teátrum. Rozgonyi Ádám Tóth Ildikó színművésszel beszélgetett az előadásról.
Jutalomjáték, ez önök számára? Hogyan élik meg ezt az együttműködést, hát, közös játékot?
Én tulajdonképpen igen. Ugye szoktak ilyen címkéket ragasztani darabokra is, meg szerepekre is, meg nem tudom én mi. Hát három nagyszerű karakter van megírva a darabban, végtelen professzionalizmussal, elképesztő humorral, iróniával, nagyon élvezetes volt dolgozni, ugyanakkor bizonyos szempontból egyfajta lélektani realizmus is. Vagy hát ugye ezt is kellett használnunk a munkánkhoz, fejteni a kapcsolatokat, a rendszereket, a karakterek mienségéből fakadó összefonódásokat, ellentéteket. Szóval volt egy körülbelül majdnem két hetes, hát nem teljesen, de ilyen kihagyásokkal, ugye az évad eleje sok felújításról előre arról is szól, de asztalnál ülve nagyon sokat beszélgettünk, és ez nagyon-nagyon hasznos volt. Hát mondjuk mindig minden darab kapcsán hasznos, de ennél különösen.
Az alapfeszültséget, vagy hogy is mondjam, nagy kérdőjelet az jelenti talán, hogy az ön által életre keltett karakter honnan érkezik, miért?
Ennél a darabnál nagyon fontos a sztori is, hogy hogy alakulnak és hogy világosodik ki a múltbeli kapcsolata ennek a három embernek. A lényeg az, hogy ők mind a hárman atom fizikusok, annak idején, hát a darab szerint Anglia keleti partjainál, de ez végül is Európában, vagy legalábbis ebben az úgynevezett nyugati civilizációban, amiben mi élünk, valahol egy atomreaktor, aminek annak idején fiatal kutatóként és mérnökökként tulajdonképpen ennek a létrehozásában vettek, vagy ezt így összerakták. És az én karakterem aztán egy 3-4 év a magánéleti dologból fakadóan, ami kapcsolódik ehhez a két emberhez, elhagyja, és elmegy máshova dolgozni, és a bár, akik aztán férj és feleség lesznek, ők pedig itt maradnak, itt élik le az életüket az atomreaktorban dolgozva, innen mennek nyugdíjba, és tulajdonképpen majd 40 év telik el, amikor ezt talán elárulhatom, mert ez elég hamar kiderül a darabban, tulajdonképpen tulajdonképpen szinte a második, harmadik oldalon, hogy történik egy földrengés és tsunami, és megsérül az atomreaktor, és baj van, és tulajdonképpen ennek apropóján tér vissza az én karakterem, és lesz egy helyzet, ami meg egy, hát egy konfliktus helyzet, ami aztán ki kell, hogy bogozódjon.
Talán azért is jó ez a darab, mert minimum 10 vagy akár annál több olyan alapkérdést vet fel, ami a legtöbbünket érinti valamilyen formában.
Igen, akár a halálhoz való viszony, akár fiatalabb az ember, akár idősebb, de főleg, ha már elmúlik 60, akkor ugye az életünk során folyamatosan változik, hogy egyáltalán gondolkodunk-e róla, vagy ha gondolkodunk, akkor hogy változik, hiszen más a viszonya egy 20 évesnek, 30, 40, 50, 60, 80 évesnek a halálhoz való viszonya, vagy az öregedés, hogy hogy kell megöregedni, vagy hogy tudunk megöregedni, milyen teóriákat állítunk fel, vagy milyen vágyakat, és ugye ez is rettenetesen megváltozott az elmúlt évtizedekben, hogy egyáltalán az idősebb generáció sokkal tudatosabb, egészségtudatosabb lett bizonyos szempontból. Megtehetik, sokan nem tehetik meg, de azért a megtehetiken kívül is nagyon sok mindent lehet tenni azért, hogy az ember egy tudatos, vagy egészségesebb, mozgóképes, vagy mozgásképes időskort, szépkort tudjon élni. Tehát ez is rengeteget változott. Tehát nekem eszembe jut a nagymamám, hogy milyennek láttam idősen, 60-70 éves kor fölött, és hogy most én arra gondolok, hogy én is ugye lassan 60 leszek, hogy tehát ez van bennem, hogy szeretnék, tehát úgy szeretnék, hogy mozogni tudjak, ne legyek kiszolgáltatott a környezetemnek, egyrészt az ő bajukat se gyűjtsem meg, meg a magamét se, és akkor most ugye csak az öregedésre, vagy a, és meg a halálhoz való viszony, de hát tényleg nagyon sok ilyen témácska van, és ezt most nagyon erősen idézőjelbe tettem, amit így felpiszkál a darab, és amin lehet gondolkodni.
Ha már itt a öregedésnél tartunk, ugye egy színésznek azért egészen más viszonya lehet az idő múlásához, hiszen a színpadon rendszerint alakíthat nálánál sokkal fiatalabb karaktereket, vagy éppen sokkal idősebbeket. És valamikor
hát
a saját
korában. Igen, azért annyira nem széles, ez az intervallum. Igen, de azért egy picit szélesebb persze, mint az életben. És hát bizonyos szempontból szellemileg és fizikailag is nagyon jól tud szépen konzerválni a színpad olyan értelemben, hogy egyszerűen olyan fizikai és szellemi megterhelést jelent színpadon lenni, amihez nagyon hát stramnak kell lenni. Ezt ugye sokan nem is gondolják, mert azt látják, hogy hát ott fönt vannak, hogy beszélgetnek, meg nem tudom, mit tudom. És szóval az egy komoly szellemi, lelki és fizikai állóképességet igényel színpadon lenni ebbe 7-től 10-ig. Ugyanez az előadásunk 3:49-kor vége van, tehát egy óra 40 perc, de mivel mind a hárman végig színpadon vagyunk, bizony azt én legalábbis, de látom a többieken is, hogy szóval, hogy elfáradunk utána, amikor vége van. De hogy már csak az öregedéssel van kapcsolatban, mert azért 20 évesen volt így.
Úgy láttam, hogy élvezik, és hát ez a színpadi jelenlét, ez amennyire gondtalannak tűnik, persze külső szemmel, olyannyira azért fárasztó is.
Igen, persze. Persze, hát pont az egy szép fáradtság, ami utána történik, mert ha az ember azt érzi, hogy ilyen eljut egy fajta pontos, hiteles, igaz ábrázoláshoz, vagy helyzet megélésekhez, vagy egy történetnek az elmeséléséhez, akkor és azt akkor aznap este magas színvonalon tudja megvalósítani, akkor az a fáradtság is van, az egy jó leső fáradtság. És mivel csodálatos volt a munkafolyamat, és akkor a Kovács Adél és László Zsolt játszótársakon kívül, ugye nagyon fontos említeni a Fehér Balázs Benő, aki rendezte az előadást, aki ugyan a gyermekünk is lehetne bizonyos szempontból, hiszen még a 40-et sem érte meg, de hát nyilván neki is erős gondolatai voltak akár a szüleivel való kapcsolata miatt, meg hát egyáltalán a saját generációja, hogy áll bele mondjuk egy ilyen történetben, de rendkívül érzékeny, pontos, okos, mindenzel kiterjedő figyelemmel vezette végig ezt a próbát, úgyhogy nagyon, nagyon jó próbaidőszak volt, és ennek a jó és pozitív energiái, ezt én mindig is hittem, hogy egy próba folyamatnak a jó energiái, azok belekerülnek, egyszerűen ott vannak az előadásban, és ez egyszerűen leáramlik a nézőtérre is. Úgyhogy ha ezt érezte, akkor az nekem boldogság, mert akkor ez működik.
Tóth Ildikó színművészt hallották. Az Inforádió kulturális magazinját hallották, a heti felelős szerkesztő Király István Dániel, a kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, és a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Ignát Márk.
A kulturális perceket hallották.